Szeretném megkérdezni a mai esti beszélgetésünket. Ez egy kicsit más, mint a jogi kari sorozat. Először egy órás rövid előadás hangzik el, és utána a hangsúlyt a megbeszélésre helyezzük. A mai alkalommal a Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai című sorozatunkban, hogy látjuk a táblán, a kenyeret kérő, vagy más néven a tolakodó barát példázatát vesszük szemügyre. Minden egyes alkalommal egy példázat a témánk, ezt felolvasnám, röviden elemezném, és utána lehet hozzászólni, és megbeszélgetnénk. Tehát ez a sorozatunk, ez nagyobb hallgatói aktivitást igényel, mint a másik, a jogi kari előadás sorozat. Két héttel ezelőtt egy általános bevezetőt nyújtottam Jézus példázataihoz, és a mai alkalommal elkezdenénk ezzel a példázattal az egyes történetek tanulmányozását. Ahogy említettem önöknek, külön szeretnénk hangsúlyozni ezeknek a példázatoknak a mai időkre vonatkozó jellegét, illetve fontosságát. Lukács evangélium a 11. fejezetében szeretném felolvasni a példázat elmondásának az előzményét az első versben, és utána az 5. verstől olvasnám fel magát a példázatot a 8. versig, majd a 9., 10., sőt még a 13. versig is felolvasnám Jézusnak ehhez kapcsolt magyarázatát. Tehát kérném szépen, hogy akinél van Biblia, lapozzuk fel Lukács evangélium a 11. fejezeténél, és az első versben a következőt olvashatjuk. És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Az 5. verstől, és mondta nékik: Ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná: Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ad néki, amennyi kell. És a magyarázata Jézusnak így hangzik: Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad-e néki? Avagy ha tojás kér, vajon skorpiót áld-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok néktek, atyátok szent lelket azoknak, akik őtőle kérik. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, ez egy viszonylag rövid és talán ismeretlen példázat. Nem hallunk erről a példázatról, a kenyeret kérő vagy tolakodó barát példázatáról sokszor, de ha magunk elő idézzük ezt a példázatot, azt láthatjuk, hogy ez Jézus tanításai közül az egyik legfontosabb példázat és a legidőszerűbb példázat. Ugye a példázatnak rendkívül egyszerű a cselekménye, hogy valakihez váratlanul ének idején beállít a barátja. Ő erre nem számított. Felkelti. És miközben ez az illető ember már az ágyban van a gyerekeivel együtt, a barátja mégis felkelti, kér tőle, és ez az illető elmegy, hogy valamit beszerezzen, mert neki otthon nincs ez a bizonyos 3 kenyér. És a példázatban Jézus arról szólt, hogy ha valaki kér az embertől, és alkalmatlanok vagyunk arra, hogy adjunk neki, mert nincs még, nekünk sincs mit adnunk neki. De látjuk azt, hogy az az ember nagyon nagy szükségbe van. Nagyon rászorul erre a valamire, akkor az ember, hogyha kér nem magáért, hanem a barátjáért, akinek szüksége van, akkor az ember be tud szerezni valami olyasmit, amivel a másikat kisegítheti a helyzetéből. És Jézus ezt a rövid példázatot egy még hosszabb magyarázattal látta el, amelyben összefüggésbe hozta a kenyeret kérő barát példázatát Istennek a válaszával arra, amikor valaki kér őtőle. Mindjárt meg fogjuk vizsgálni a példázat elmondásának az előzményeit, magát a példázatot és a példázatban azt a két-három rendkívüli mozzanatot, amire felhívtam a figyelmet, de engedjék meg, hogy a kezdet-kezdetén azt hangsúlyozzam, hogy mennyire időszerű ez a példázat. Mert egy olyan világban élünk, amelyben tényleg az emberek kimerülnek és lemerülnek. És az embereknek szükségük van arra, hogy feltöltődjenek, egyrészt azért, hogy éljenek, a munkájukat végezzék, másrészt meg azért is, hogy hát tényleg ellássák a családjaikat, meg ember módra tudjanak élni. És úgy gondolom, hogy egy keresztény embert nagyon közelről érint ez a szükséglet, hogy sokszor kérnek tőle, és egy keresztény ember sem tud adni. Sokszor váratlanul kérnek, váratlan helyzetekbe kerül, és elkezd gondolkozni azon, hogy hát én is ugyanabban a taposó malomban élek, mint a többi ember, ugyanabban az időnek a szorításában, és hát magam is úgy vagyok, hogy szinte sokszor lemerülök és kimerülök, hát mit tudok én a másik embernek adni? Pedig azt látjuk, hogy a családtagjaink is éhezik ezt, hogy adjunk valamit. Ugye aki gyerekeket nevel a mai világban, tudja, hogy a gyerekek is hogy jönnek haza az óvodából, meg az iskolából, hogy mennyire kell nekik az, hogy a szülők elbeszélgessenek velük, és helyre rakjanak dolgokat, és megnyugodjanak otthon a gyerekek, mert az életnek ez a forgataga rettenetesen kimerítő. Házastársak is tudják, hogy mit jelent egymáson segíteni, barátok is, ismerősök is, mert valahogy mindenki egy ilyen kérő helyzetben van, még akkor is, hogyha ezt nem meri bevallani, de a szeme pillantásából, vagy elejtett szavaiból lehet látni, hogy az emberek rendkívül kiszipolyozottak, és rendkívül meggyötörtek, és rendkívül kimerültek. Úgy gondolom, hogy a mai napokban ez a példázat Jézus tanításai közül nagyon hozzánk szól, nagyon közvetlenül a mi problémánkra utal, és engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban el is mondjak egy történetet. Óvónő között voltam egy ízben, és az előadás után rögtön azt vetették fel, hogy ők egész nap foglalkoznak ezekkel a kis csepségekkel, ugye 2-6 éves korú gyerekekkel, de amikor hazamennek, rendkívül fáradtak, és otthon jut a legkevesebb idejük és erejük a saját családtagjaikra. Ők szeretettel viseltetnek a más emberek gyermekei iránt, és megpróbálják a legjobbat adni, de amikor hazamennek, érzik, hogy itt valami baj lesz, mert vagy egy ingerültség fellép, vagy valami más dolog, szóval ők nem tudják a saját legszeretettebb családtagjaik iránt azt adni, amit hát idegen szülők gyermeke iránt adnak. Erre kértek választ tőlem. Roppant nehéz egy ilyen kérdéssel választ adni, mert mindenféle nevelői testületben, akár óvodában, akár iskolában vegyülékes a gárda. Tehát ott vannak legteljesebben merev ateista emberek is, akiket ugyanúgy tisztelni kell, mint minden más ember. Vannak vallásos emberek is, meg vannak komoly személyes hittel rendelkező emberek is, szóval csak úgy szeretném érzékeltetni, hogy egy ilyen kérdésre az ember nem rögtön a Bibliából adhat választ, vagy éppen nem idézhettem fel a tolakodó barát példázatát, hogy Noéme, hát azért erről is gondoskodik a Biblia, mert erre is van válasz. Kezdtem így körbe tapogatni a helyzetet, hogy így kezdtem a választ, hogy hát én két megoldást ismerek az ilyen lemerülésnek a feltöltésére. Az egyik bizonyos népek szokásai. És itt idéztem azt a japán szokást, ami már nekem régen szöget ütött a fejembe, és nagyon tetszik, hogy állítólag a japán, én ugye nem jártam soha Japánban, mert úgy különösen nem is búvárkodtam a japán kultúrában, de olvastam valahol, hogy ha a japánok hazamennek, akkor megfürödnek és felveszik a legszebb öltözetüket. Ezzel akarják kifejezésre juttatni, hogy ők most a munkából hazajöve nem egy fáradt gőzt akarnak adni a családtagjaiknak, hanem ők többet akarnak adni a hozzájuk közelállóknak, mint azoknak, akiket szintén szeretnek, tisztelnek a munkájukön, de hát mégiscsak az a legnagyobb érték, aki ott van, aki a családom. És ez nekem nagyon megtetszett, és elgondoltam, hogy ezt sokszor el fogom mondani, mert a mi gyakorlatunk egészen az ellentéte. Mi akkor öltözködünk ki, amikor reggel elmegyünk a munkahelyre, vagy valamilyen alkalomra, ott kivágjuk a rezet, ott próbálunk teljesíteni, meg megmutatni, hogy mire vagyunk képesek. Aztán jó fáradtan hazamegyünk, akkor otthon elhagyjuk magunkat, mindent leszórunk magunkról, fölveszünk egy ócska köpenyt, vagy valamit, és akkor így éljük a legszeretettebb lények között az életünket, akik már csak ebből is látszik, hogy joggal panaszkodnak, hogy ő rájuk csak ez jut. Szóval mondom, így próbáltam ezzel a példával, hogy nem rögtön a Bibliával, vagy nem rögtön mondjuk Jézus tanításaival, hogy lám-lám bizonyos népek gondolkoznak, és feje tetejére állítják a világot, de azt hiszem, hogy inkább azt lehet mondani, hogy ők élik józanul a világot, és mások állítják feje tetejére. Utána pedig belevágtam abba, hogy tudok én egy másik utat is erre, hogy hogy lehet feltölteni a lemerülő telepet. De mondtam, hogy ez a Bibliából tudom, és hát itt legyenek megértéssel, hogy olyan fogalmakat fogok használni, meg olyan összefüggésekre mutatok rá. Én nem akarok senkit se téríteni. Mindig mondom, kicsit mosolyogva, hogy itt még nem járunk, hogy téríthetnénk az embereket, mert téríteni azokat lehet, akik már ismert dolgokról hallanak, és akik dönthetnek, választhatnak, de amikor még nem is ismerik az emberek. Tehát ezért mindig bocsánatot kérek, hogy a Bibliát felemlítem, csak mondom, azért említem, mert nem ismerik általában az emberek, és én nem téríteni akarok, csak megismertetni a Bibliát. És említettem nekik, hogy számomra erre a kérdésre egy ószövetségi próféta gyönyörű kifejezése adja meg a választ, és engedjék meg, hogy felolvassam. Ahogy tőlük engedélyt kértem, itt is felírtam a táblára Ézsaiás könyve 40. fejezetét, sokaknak ismerős Biblia részlet lesz ez, de ennek a szépségében nem tudunk elég sokszor gyönyörködni, és ez épp a tolakodó barát példázatához kapcsolódik. Ézsaiás könyve 40. fejezetében a 28. verstől olvasnám a 31. tartó részt, amit azért érdemes megjegyezni, mert itt a Biblia válaszol arra, hogy mit tegyünk olyan esetben, amikor kimerülünk, amikor megfáradunk, amikor érezzük, hogy nincs erőnk az általunk elképzelt, elgondolt jó dolgokra sem. Ézsaiás 40. fejezet 28. versétől, tehát így szól a Biblia. Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottaknak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Itt meg szoktam állni, és itt felszoktam hívni a figyelmet, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, mert amit a Biblia mond Istenről, az valóság. Ha valaki ezt még nem tapasztalta, bármikor beteljesedhet az életében, ha elfogadja, hogy a Biblia igaz módon mutatja be az Istent. Tehát a Biblia úgy mutatja be az Istent, aki erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Mondtam, hogy ez egy csodálatos kijelentés, mondom, ez egy olyan ígéret, aminél szaván lehetne fogni az Istent. Próbáljuk ezt ki. De ezután jön talán a legszebb vers, a 30. vers, amely ezt mondja, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Nagyon megindító részlet ez ugye a Bibliában, hogy az ifjak is elfáradnak. A legerősebb életidejében is az embert fenyegeti a kifáradás, a kifulladás. Az, hogy reggel fel kell az ember, de már úgy dél körül érzi, hogy már nem az az ereje, se fizikailag, se lelkileg. És ezt az Isten ismeri. Az Isten tudja jól, hogy mi milyen utat választottunk akkor, amikor elfordultunk tőle, és ő ezt látta előre, és most is látja, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Micsoda kijelentések ezek, ugye? Szóval az Isten mennyire ismer, mennyire biztosít arról, hogy ő nem kárhoztat, ő nem vádol, ő látja a mi helyzetünket. És most jön a megoldás. Mert az eddigi versek azért voltak, hogy valahogy a bizalmunkat növeljék, hogy az ilyen Isten, aki látja az életet, meg látja az életünket, ő tud segíteni, ő látja a valódi problémákat. És mi a megoldás a 31. versben? De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szálnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És itt elmondtam az ottani kolléginának, hogy az Úrban bíznak. Mondom, sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel, hogy hit, meg Istenben való bizalom. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Mondok egy példát. Ha az előbbi példánál maradunk, hogy a gyerekek hazajönnek, és hozzák az iskolából a sok feszültséget, és ott kibeszélik a szülőnek, vagy aki otthon van szülő, micsoda nagy dolog az, hogy valakiben megbízhat az a gyerek, hogy mindent elmondhat neki. Hogy megértést remélhet. Hogy beavathatja a legtitkosabb zúgaiba a lelkének, mert az apám, az anyám meghallgat, megért. Ha nem is hagy mindig jóvá, de meghallgat, megért, tanácsot fog adni. Hát én is ezt válaszoltam, ha az emberi világban is létezik ilyesmi. Hogy az emberi világban is a bizalom, hogy valaki bizalommal hozzám fordul, meghallgat, elkezd gondolkozni, hogy mi legyen itt a megoldás, ad tanácsokat. Én is észrevettem a gyerekeknél, hogy szintén úgy megújulnak. Nem csak azért, mert elmondtak valamit, ez nem úgy van, hogy kibeszélünk valamit, ebben én nem hiszek, ebben a kibeszélésnek a lélektani magyarázatában. A kibeszélés önmagában nem sok dolog, sőt, az még gyengítheti is az embert. De én úgy gondolom, hogy azért erősödnek meg a gyerekek, ha megbeszélhetik a szülőkkel. Mert az a bizalom, az szinte erőt ad nekik, az úgy felvillanyozza őket, hogy újra tölti a telepet az életükben. És mondom, hogy ha az emberi világban ilyen lehetséges, akinek van egy igazi apja vagy anyja, vagy van egy családi háttere, az egészen más életet fog élni az a gyerek már kisgyerek korától fogva, mert tudja jól, hogy valakivel megoszthatja az élete problémáit. Ha ez az emberi világban lehetséges, hát akkor tegyük föl, hogy van Isten. Próbáljuk meg szólni hozzá. Hát ő biztos, hogy jobban megért, ha van. Hát ha nincs, akkor mondhatnám Pascallal, aki a híres fogadást ajánlotta az ateistáknak, ha nincs, akkor úgyse veszítünk semmit. Ha meg van, és úgy viselkedünk, mintha nem lenne, akkor mindent elveszítünk. Ugye egy matematikusnak az okoskodás. Ha nincs Isten, és mégis szólok hozzá, hát akkor legfeljebb akkor nem történt semmi. Rossz nem történt. Ha meg van, de nem szólok hozzá, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát a puszta valószínűség alapján is ki kellene ezt az embereknek próbálni, hogy mi lenne akkor, hogyha bizalommal én is feltárnám az életemet meg a lelkemet valakinek, akiben talán most még nem annyira hiszek, vagy még nem tapasztaltam meg azt, hogy mit jelent ő benne hinni vagy bizakodni. Említettem önöknek ezt a példát, hogy egyik kedves barátom meglátogatott egy 40 év körüli házaspárt, akinek egyetlen lányuk volt, és nagyon sok öngyilkossági kísérlete volt, és a legutóbbi kísérleténél alig tudták megmenteni, éppen kórházban volt a kislány, 16 éves lehetett. És meglátogatta ezeket a szülőket, és a szülők teljesen kétségbe voltak esve, tudnék amiatt, hogy mi lesz majd, ha kijön a gyerek a kórházból. Mert 16 éves gyereket nem lehet már parancsuralmi módszerekkel igazgatni, hogy már pedig verd ki ezt a fejedből, meg legyél józan, meg nem lehettek mindig a sarkában, hogy megakadályozzák mondjuk az újabb öngyilkossági kísérletét. Azt se tehették, hogy ráhagyni a dolgokat, mert ott azt meg a lelkiismeretük nem engedte, mert hát féltek attól, hogy kijön a kórházból, és kis idő múlva újra próbálkozik ezzel a borzalommal. És a kedves barátom, hogy látta az elesettségüket, látta a tanácstalanságukat, és azt hiszem mi is át tudjuk érezni egy röpke idő alatt, ha ezt a történetet megismerjük, hogy mélyen fohászkodott magába, hogy milyen választ adjon, és akkor azt mondta nekik, hogy hát tudom rólatok, hogy ti nem hallottatok Istenről, titeket nem így neveltek. Én sem most akarom nektek bizonyítani, hogy van Isten. De azt kérem tőletek, hogy próbáljátok meg a magatok egyszerű szavaival elmondani az életeteket, és kiönteni Isten előtt, és segítséget kérni. Hát rögtön az egyik azt felelt, hogy hát ők soha életben nem imádkoztak, ők nem tudnak beszélni így, vagy nem ismernek imaformát, de a barátom nagyon józan volt, és mondta, hogy az ima az nem egy betanult szöveg, az nem annyit jelent, hogy valaki tud imádkozni, vagy nem tud imádkozni, hanem őszinte legyen az ember, tárja fel a lelkét, és forduljon Istenhez. Hát csak a végeredményt hadd mondjam, ez az ateista házaspár, mivel hát tényleg emberileg se volt más reményük. Otthon elkezdtek ketten, felálltak, meghajtották magukat, és amit tudtak a maguk egyszerű hétköznapi szavaival, kérték az Istent, hogy segítsen, mert ők nem tudnak itt már mit csinálni. És a család élete megváltozott, a gyermek hazajött, utána is nyomon kísérték így imáikkal az életét, és él még. Tehát azt tudom mondani, hogy tényleg van valami hatalom, és van valami erő abban, hogy amit itt mond az Ézsaiás próféta könyve, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amikor elmondtam ezt a két lehetséges választ ennek az óvodai közösségnek, valaki jelentkezett és azt mondta, hogy ő nem tud rajta kívüli erőben hinni. Ő nem tud Istenbe hinni, ő csak magába hisz. Ha az embernek meg kell oldani a problémáit, mondta, akkor ez túl olcsó megoldás, hogy akkor kell az Isten, és akkor az Istenhez fordulok. Azt mondja, én csak magamban hiszek, és ő elmondta, hogy erre a problémára, hogy hazamegy valaki, és gyenge, és nem tudja azt adni a családja körében, amit szeretne adni, ő milyen megoldást javall. Azt mondja, én amikor veszem a kabátomat, és hazamegyek, akkor elgondolom magamba, hogy igenis nem leszek mérges, nem leszek indulatos, nem fog kihozni a gyerek a sodromból, mert tudom, hogy ott rám ugyanúgy szükség van, mint itt az óvodában, és elkezdem magamban ezt tudatosítani, és én felkészítem magamat, hogy hogyan fogok találkozni a családommal. Szóval nekem ez a megoldásom. Mindenki nézett. És akkor én erre azt feleltem, hogy van a Bibliában a Jakab levele első fejezetében egy nagyon nagy vers. Mondom, ezt az elgondolást, amit eltetszett mondani, ez is az Istentől származik. Mert az emberek sajnos ezt nem nagyon gondolják el. Az emberek ösztönösen élnek, és indulatosan élnek, és hazamennek, és ahogy esik puffan, úgy mennek a dolgok. Mondom, ez, hogy valaki önnek egy ilyen gondolatot adott, hogy készüljön föl lelkileg. Tudatosítson valamit, hogy nem fognak kihozni a sodromba. A gyerek majd szemtelen lesz, akkor sem fog minden összeolni kártyavárként, hanem majd én szépen elindítom úgy a dolgokat, hogy lehűtöm azt a gyereket, és elkezdem kezelni a problémát. Mondom, ezt is a Jakab 1.17 szerint az Isten adta, mert van a Bibliában ilyen kijelentés, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás, sem változásnak árnyéka. És érdekes módon erre megnyugodott, és erre semmit nem mondott, nem vitatkozott. Mondtam neki, hogy van ilyen eset, hogy valaki nem hisz az Istenben, vagy azt gondolja, hogy ő kevesebb lesz azáltal, hogy Istenbe hinne, mert hát hiszen akkor nem ő oldja meg a problémákat. De mondom, az ilyen elgondolásokat is, amikor az ember ezt tudatosítja, hogy hogyan álljon meg majd a közelgő küzdelmekben, mondom, ezt is csak egy szeretetteljes és jóságos lény adhat ilyen elgondolást. Mondom, mert ez is tőle származik. Kedves hallgatók, azért hangsúlyoztam ezeket a személyes példákat, hogy rámutassak arra, hogy a kenyeret kérő barát példázata mennyire mai történet. Ezt a példázatot Jézus mikor mondta el? Ezt a példázatot Jézus akkor mondta el, amikor jó ideje tanított már, körülbelül 2,5 éve. Ez ugye az evangéliumi harmóniából, vagy eseményrendből világos, Lukács 11. fejezet, ez már jóval túl van Jézus szolgálatának a delelő pontján. És a tanítványok kezdték észrevenni Jézus küldetésének a titkát. Ez nagyon nagy dolog ám, hogy a tanítványok erre rögtön nem jöttek rá, szóval nem 1-2 hónap után jöttek rá, ehhez kellett egy olyan több mint 2 év, hogy rájöjjenek, hogy mi Jézus életének a titka. Tudnék, mit értek ezen, hogy hogyan tud Jézus úgy élni, ahogy senki más nem él. Hogyan tud Jézus úgy élni, hogy ő belőle mindig jó jön. Ő mindenkit tud erősíteni, mindenkit tud vigasztalni, mindenkit tud bátorítani. Soha kétségbe nem ejt embereket, soha nem panaszkodik. Ugye ez elég világosan kitűnt azért a kezdetétől, de itt a dolognak a titka meg a nyitja, hogy miben van, erről a tanítványok csak későn kezdtek gondolkozni. Mégpedig elmondja a 11. fejezet első verse nevezetesen akkor, amikor egy ízben, valószínűleg ez reggeli órában lehetett, Jézust nem találták. És Jézus keresésére indultak. És ahogy Jézust föllelték, hallották, hogy Jézus imádkozik. Jézus azt, hogy a napot így kezdte, hogy elvonult magában és imádkozott, Ez tulajdonképpen egy ószövetségi proféciának a beteljesedéséként tette Jézus, és ez megvan írva Ézsaiás könyve 50. fejezetében, a Jézusra vonatkozó egyik legszebb proféciában. Ez nem az Ézsaiás 53, az a híres szenvedő szolgáról szóló példázat, hanem az Ézsaiás 50. fejezet 4-től a 7. verséig szóló rész. Engedjék meg, hogy ezt is felolvassam, mert ennek a jövendőlésnek a szépsége, ez valami felülhaladhatatlan dolog, de az is, ahogy Jézus ezt betöltötte. Ő felőle tehát így szólt a jövendőlés, Ézsaiás 50. fejezet 4. versétől. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, mikét a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Kedves hallgatók, ez egy életprogram lehet. Ez ma minden embernek ez a legrövidebb életprogram. Egy napnak a kezdetén, hogy az ember felkel, amikor legerősebb még, fizikailag is, meg hát az értelmi képességeinek is a legjobb tudatában van, tehát a legerősebb formájában van. Jézusra így vonatkozott a profécia, hogy felserkenti majd minden reggel, felserkenti fülét, hogy hallgasson miként a tanítványok. Ezért mondhatta Jézus egy ízben az életében János 14. fejezet 24. verse szerint, hogy amilyen beszédeket én mondok, nem az enyém, hanem amiket az atyától hallottam. Ezen semmi misztikumot ne keressünk ebben. Jézus minden reggel, ahogy könyörgött Istenhez, a mennyei atyához, hogy erőért, kitartásért, álhatatosságért, Isten adott neki erőt, és ő valóban nem a saját bölcsességét árulta Jézus az emberek között, hanem minden nap azt a megfrissült, megtisztult, tiszta szemléletmódot és erőt tudta közvetíteni az embereknek, az emberiségnek. És ezt látták a tanítványok, és hallották is, hogy Jézus imádkozik. Hogy közel mentek hozzá, Jézus úgy látszik, nem vette észre őket, tehát Jézus imádkozott hangosan, és a tanítványok elkapták a Jézus imádságának a foszlányait, és megrendültek ezen, és most jöttek rá arra, hogy Jézus hogyan tud olyan életet élni, amilyet ők nem élnek, pedig ott vannak Jézus közelében. Most jöttek rá arra, hogy az igazán emberi élethez, az igazán hívő élethez az imádság nélkülözhetetlen. Mert Jézus sem tudott volna úgy élni komoly ima élet nélkül. És akkor, amikor a tanítványok látták, hogy Jézus befejezi az imádságát, akkor hozzámentek, és azt mondták neki, hogy hát Uram, taníts minket imádkozni, mert látjuk, hogy ez a mi nagy bajunk. Mert elvileg látni az igazságot, eszmeileg valamit befogadni, ez még a dolgoknak csak az egyik része. De hogy az ember kitartson az igazság mellett, hogy szégyent ne valljon. Ugye tessenek megnézni, hányszor van benne ebben a jövendő, és szégyent nem vallok. Olyanná teszem képemet, mint a kova. Ha ellenségeskedéssel találkozom, ha lenéznek, ha becsmérelnek, ha bármit csinálnak velem, én akkor sem fogok erre rosszal válaszolni. A rosszra soha nem fogok rosszal válaszolni. Ezt hogy lehet megtenni? Hát ehhez erő kell, erőfelesleg kell. És a tanítványok kezdték átlátni, hogy ők ott vannak Jézus közelében, de lelkileg nem igazán tanítványai. De vágytak a tanítványságra, vágytak egy igazi lelki közösségre, vágytak egy igazi életre, és ezért ezek a halász emberek, hát meglett emberek, ugye nem szégyelték azt mondani, sőt, hát ki budjan belőlük, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan Keresztelő János is tanította az ő tanítványait. Még arra is visszaemlékeztek, hogy Keresztelő János életében is ez volt a titok. Tehát kezdték összekötni a dolgokat, hogy nem csak Jézus győzelmes életének volt a titka az ima élet, hanem az ő előfutárának, Keresztelő Jánosnak az életéből is ezt láthatták, csak ők nem sajátították el. Ők, hogy úgy mondjam, ott sütkéreztek Jézus napja vagy világossága alatt, és ugye hallgatták Jézus tanításait, követték Jézust, látták azokat a mindig tökéletes megoldásokat, amiket Jézus tett. És az ember nagyon kényelem szerető, és az embernek nagyon jól esik, hogyha mondjuk egy derék ember közelében van, vagy valakinek a társaságában van, és neki semmit nem kell tenni, mert a belőle származó világosság rá is hull. De a tanítványok most már olyan mélyen megindulva és megkeseredve azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. És ezután Jézus először újra elismételte a mintaimát, ezt nem olvastam fel, ez a második verstől a negyedikig van, tehát ez a mi atyánk elmondásának a második alkalma. Ugye a mi atyánk először a hegyi beszédben hangzott el Máté 6. fejezete szerint, de a mi atyánk még egyszerben van a Bibliában, és ez Lukács 11. fejezet második versétől a negyedikig tartó rész, és miután Jézus ezt elmondta, azután mondta el a tolakodó barát példázatát. Na most már, hogyha itt vagyunk a példázatnál, emeljük ki ennek a példázatnak a legfontosabb összetevőit. Az első. Ebben a példatörténetben Jézus mit helyezett élre, mit helyezett a középpontba? Én azt gondolom, hogy azt helyezte a középpontba, hogy ez a tolakodó barát nem magának kér, hanem egy barátjának. Ebbe egy roppant mély dolog van belerejtve. Ebbe az a roppant mély dolog van belerejtve, hogy mindannyiunknak vannak szükségleteink, és mindannyiunknak vannak kéréseink, de ezek is akkor elégíthetők ki igaz módon, ha nem csak magunknak kérünk. Ha felszámoljuk azt a felfogást, azt az önző felfogást, hogy nekem ez kell, és nekem az kell, és amaz kell, ha van tekintetünk és figyelmünk mások szükségleteire, és mi másokért akarunk élni, és másoknak kérünk valamit, akkor nekünk is több lesz. Ugye ez a bölcs Salamon mondásaiban a híres mondás, hogy aki másokat felüdít, maga is üdül. Ez egy nagyon nagy mondás. Aki másokat felüdít, maga is üdül. Vagy amit Pál apostol idéz Jézustól az apostolok cselekedetében, hogy nagyobb öröm adni, mint venni. Tehát ha valaki ad valakinek, és mások szükségleteit ugyanolyan fontosnak tartja, mint a sajátját, akkor az ő életének a szükséglete is meg fognak oldódni, és be fognak töltetni. De hogyha valaki az egész életét azzal a gondolkodással éli végig, hogy most nekem ez kell, meg erre van szükségem, meg a családomnak, és még mindig mozog csak a saját maga körében, és soha nem másokért kér, hanem az imádságaiban is önző az ember, mert ezt nagyon könnyű megcsinálni, hogy még ez kell, és az kell, és amaz kell, akkor az ember tulajdonképpen nem igazán fordul az Istenhez, nem igazán hisz az Istenben, és nem igazán bízik abban, hogy az Isten ki tudja elégíteni a szükségletet. Tehát ez a példázatban rendkívül fontos ez a mozzanat, hogy valakit fölkeltenek, kérnek tőle, és ez az ember, ez másoknak a javára, másoknak a szolgálatára szeretne állni, és nem magának kér. Szeretném a második mozzanatot is kiemelni, és ez pedig az, hogy a váratlan kérések. Amikor azt érezzük, hogy ha más valaki kér tőlünk, de váratlanul kér, és úgy érezzük, hogy mi nem tudunk adni a másik embernek. Most nem testi dolgokat értek ezen, vagy pénzt, vagy vagyont, hanem lelki dolgokat. Valaki tanácsot kér. Valaki valamilyen nehéz ügyben eligazítást kér. És magunk is, amikor halljuk a kérést, vagy belül azt érezzük, hogy hát mi erre teljesen képtelenek vagyunk. Ez meghaladja az erőnket. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Jézus élettörténetében van egy olyan mozzanat, amikor Jézus ezt nagyon szerette volna hangsúlyozni, és ez a kenyérszaporítás története. János evangélium a 6. fejezet 51. versében van ez a különös mondat, János 6.51-ben, hogy amikor ott volt az a nagy sokaság, kb. 15 ezer főnyi tömeg, és beesteledett, és étlen szomjan ott voltak az emberek, és ott voltak a tanítványok, akkor Jézus azt mondta e vers szerint a tanítványoknak, hogy adjatok nekik ti enni. Hát Jézus ezt miért mondta? Ez egy képtelenség volt, hogy ez a 12 tanítvány tudjon adni 15 ezer embernek, akkor kiderült, hogy pár árpacipó, meg néhány hal volt ott a tömegben. Hát miért mondta ezt Jézus? Miért mondta ezt a saját tanítványának Jézus, hogy hát adjatok nekik ti enni? Én úgy gondolom, hogy Jézus ezt azért mondta, mert tudatosítani akart, hogy a mi életünkben az őt szerető emberek, a Krisztus követő emberek életében nagyon sok ilyen eset fog adódni. Amikor váratlanul enni kell adni a jelképes 15 ezer emberek, amikor váratlanul egy nehéz helyzetben kell mondani valamit, valakit most tudtam meg, hogy hirtelen gyászért valakit, hozzám jön először, hirtelen kell valamit adni, és nem vagyok rá képes, nem vagyok rá felhangolva, nem készülhettem elő, nem tudom végig gondolni a dolgot, és mégis érzem, hogy nem mondhatom azt, hogy majd gyere el holnap után, vagy egy hét múlva, akkor pontosan szükséglete van a másik embernek, ki kell elégíteni. Nagyon sok ilyen van az emberi életben. Sokszor úgy gondolom, hogy Isten ezeket azért engedi meg, mert ahogy kudarcot vallunk nagyon sokszor, utána elkezdünk gondolkodni, hogy mi tulajdonképpen akkor szeretetben élünk, vagy hogyan élünk mi emberek, hogyha nem tudunk a másiknak adni, meg a másik szükségletét kielégíteni. Váratlan helyzetekbe kudarcot vallunk, de hát az élet tele van váratlan helyzetekkel, nem? Hát az életet nem, a forgatókönyvet nem írjuk előre, hogy majd XY jöjjön hozzám, és annak majd tudok adni, másnak nem tudok adni. Én úgy gondolom, hogy Jézus ezzel, hogy ő maga mondta a tanítványoknak, hogy adjatok nékik ti adni, arra akarta felhívni a figyelmet, hogy az ilyen esetekben mindig tekintsen fölfelé az ember. Mindig keresse az Istent, mert Isten nagyon gyorsan tud tanácsot adni, nagyon gyorsan tud megvilágítani dolgokat. Nagyon váratlan helyzetekben nagyon tökéletes megoldásokat tud sugallani és mozgósítani az emlékezetet, a gondolkodást, a tudást, az érzéseket. Szóval ne álljunk ott magunkban szerencsétlenkedve, hogy most mi nem tudunk. Hát bocsánat, de hát én nem vagyok képes. Önmagunk soha nem tudunk jót adni. Mindig keresni kell az Istennek a közelségét, és a tekintetünk irányítása az az, ami a mi hatalmunkban van, és a tekintetünket mindig irányítsuk Istenhez. Ne hiányozzék az ember életéből a rövid fohászkodás, az Istenhez való vágyakozó kérés, mert Isten ezeket a szükségleteket nagyon gyorsan ki tudja elégíteni. A harmadik dolog, amit szeretnék itt kiemelni a példázatból, hogy ez a tolakodó barát, mert nagyon jogosnak tartom azt, hogy nem csak kenyeret kérő barát, mert hát elő is fordul ez a szó a példázatban, hogy ha azért nem ad, mert ő a barátja, mert hát még a barátjának se ad azért az ember sokszor ilyen esetben, nem azért ad, mert a barátja, hanem azért ad, mert az ő tolakodása miatt enyhül meg, vagy szóval hajlik felé a szíve. Szóval Jézus nagyon kiemelte ebben a példázatban a kitartó kérést. A dolgot fel nem adó, a türelmes, kitartó kérést, vajon erre miért van szükség? Mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hát ha valami jogosan megillet, vagy egy másik embernek, hát hogy legyen étele, itala, vagy cipője, ruhája, és én ezt kérem egyszer imádságban, és ez nem lesz meg, hát akkor ez katasztrófa. Sokan azt mondják, hogy nincs is Isten, aki ezt a sok igazságtalanságot és nyomorúságot elnézi. Hát miért kell ilyen egyszerű dolgokat annyit kérni? Miért van erre szükség, hogy ennyire kérjük ezeket a dolgokat? Na most itt van ez a kis füzetke, ahol tetszenek látni, hogy minden ilyen példázathoz 6-7 kérdés van. A kérdéseknél ott vannak más bibliaversek, vannak idézetek. Ez itt, amire most értem én, ez tulajdonképpen a negyedik kérdés, és itt a következő megjegyzést hadd olvassam fel önöknek. Szilárdan, tántoríthatatlanul kell bíznunk Istenben. Az Úr sokszor késlelteti a választ, hogy megpróbálja hitünket és kérésünk őszinteségét. Ha igéje szerint kérünk, higgyünk ígéretében, és imádkozzunk olyan céltudatos kitartással, amit nem lehet megtagadni. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozunk. Imádkozzunk. Ha kitartunk a könyörgésben, buzgóságunk erősbödik, és még jobban vágyunk arra, amit kérünk. Krisztus is így szólt Mártához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Nagyon szíven ütött engem ez a mondat, hogy Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod. Nagyon sok ember így gondolja, hogy ez az imádság. Kérd egyszer és megkapod. Mennél egyszerűbb valami kérés, hát az minek ezt ragozni, mondják az emberek. Hát ez olyan megalázó dolog, hogy az embernek ennyit kell kérni egyszerű dolgokat. Tessenek ezen elgondolkodni, nem azt mondom, hogy most mindenki ezt fogadja el, de én már régen gondolkoztam ezen a kérésen, illetve kérdésen, és arra jutottam tényleg, hogy mi emberek annyi mindent szoktunk kérni, de nem komolyan. El is felejtjük már másnapra, meg harmadnapra. Borzalmasok az olyan imádságok, amikor az ember már azt se tudja, hogy egy napja vagy két napja, hogy tulajdonképpen mit is kért az Istentől. Hát egy emberrel szemben ezt megengednék magunknak, akkor jól néznénk ki. Nem? Valakitől kérek valamit, aztán két nap után találkozom vele, és csak nézek rá, ő már mondja, hogy mit akar adni arra, amit kértem, én meg elfelejtettem, hogy mit kértem. Ugye mondjuk nem egészen rendes dolog lenne ez, hogy így elfelejtünk. Gondolom, hogy nem is nagyon felejtjük el, hogy ha emberektől kérünk valamit, hogy az azért ott van a fejünkben, másért nem, hogy azért, mert nem adta még meg. De hogy Istennel kapcsolatban ezt megengedi magának az ember, tényleg helyes az a mondás, hogy az emberek úgy szeretik szögről leakasztani az Istent. Most kell az Isten, most kell. Gyorsan megadja vissza a szögre. Most aztán élünk magunkban, majd valamikor, ha kell, újra leakasztjuk. Szóval ez egy annyira nem a személyes viszonyhoz illő dolog. Mert Isten személy, mondta Jézus a Samária asszonynak, és akik őt keresik, szükség, hogy lélekben és mint személyként igazságban imádják. Tehát Isten arra vágyik, hogy az ember azzal, hogy kér, megerősödjék a jóban. Egyrészt hát ugye az imádságnak az is a feladat, hogy egyáltalán kitisztázza előttünk, hogy mi a jó. De hogy amikor már kitisztázódik előttünk, hogy mondja itt a megjegyzés, hogy ha az ő akarata szerint kérünk, amikor már látjuk, hogy mi az ő akarata, akkor is, hogy álhatatosan kérjünk, tehát tudatosítsuk azt, hogy ezen a világon, a bűn birodalmában nem törvényszerű, nem természetes dolog, hogy jó dolgok meglesznek. Szóval ahhoz az Istennek sincs joga, hogy jó dolgokat adjon akkor, amikor az emberek az felemás módon vagy nem is teljes szívvel kérik. Az Isten erkölcsi lény, az Isten csak olyan kapcsolatban tudja az ember kérését kielégíteni, amikor az ember valóban komolyan gondolja azt, amit akar csinálni, vagy amit kér. Nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatban a példázat a 8. versben azzal az érdekes kijelentéssel fejeződik be, hogy ugye felkél ez a barát, és ad neki, amennyi kell. Ugye 3 kenyérről volt szó. Azt mondja, felkél, és ad neki, amennyi kell. Jézus ezt azért mondta el, hogy hozzáfűzhesse magyarázatként, hogy Isten sokkal többet ad az embernek, amennyi kell, meg amennyit kért az ember. Mert ugye a példázatokban sokszor az ellentétes tanulsága fontos. Tehát a példázatokban Jézus sokszor azért beszélt, azért formált meg bizonyos helyzeteket, nem azért, mert az lenne igaz Isten és az ember viszonyára, hanem annak az ellentéte az igaz. Az emberek sokszor annyit adnak, amennyi kell. 3 kenyeret kértél, itt van a 3 kenyér. De az Isten sokkal többet ad. Az Isten pontosan tudja, hogy az embernek mi válik a javára, és ezért mondta Jézus, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál. Nem skorpiót, nem kígyót, hanem kenyeret, tojást, szent lelket, tehát önmagából ad az Isten. Önmagát adja az Isten. Az ember kér valamit, kér valami jót, és ehelyett a legnagyobb jót kapja meg, hogy az Isten önmagát adja vezetőül és irányítóul. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy döntő igehelyre hivatkozni, ezt fel is írtam a táblára, a Filippi levél 4. fejezetét olvassuk el egy pillanatra, mert ez is a példázathoz csatlakozik egészen szorosan. A Filippi levél 4. fejezet 19. versében Pál apostol a következő vallomást tesz, ez egy nagyon szép vallomás, Filippi 4.19. Így kezdődik az én Istenem pedig. Szóval azért úgy Pál apostol szinte a lelkét kiteszi, és azt mondja, hogy higgyetek, mert én tudom, hogy ki az Isten, én tapasztaltam az életben, és a Bibliában is így mutatkozik be az Isten, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Tehát Isten nem olyan barát, aki annyit ad, amennyit kérünk. Isten mindig többet ad. Ha valaki végig tekint az életén, és hogy mondjam, józanul és a valóságnak megfelelően tudja már értékelni az élete eseményeit, Azt hiszem, hogy az az ember el tudja mondani, hogy az életben sokkal többet kapott, mint amennyit érdemelt volna, vagy mint amire szüksége lett volna. Szóval az Isten nem épp ahogy teljesíti az ember kéréseit, hanem az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Tehát itt a tolakodó barát példázatában ez például nem áll az Istenre, hogy csak annyit ad, amennyi kell. Jézus ezt nem is azért mondta el, hogy mi úgy higgyünk az Istenbe, hogy épp, hogy annyit ad, amennyit kérünk, hanem így, hogy a Filippi levélben mondja Pál apostol, hogy be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Jó lenne azért ezeket számba venni az embernek az életben. Mi emberek sajnos eléggé követelődző lények vagyunk, kérő lények, de nem megköszönő lények. Ha az ember megtanulná ezt, hogy számba venné, hogy mi teljesült abból, amit kértem, és számba venné azt, hogy annak a duplája meg a triplája, akkor egészen más lenne az ember viszonya az Istenhez. Mert mondom, ha valaki józanul és a valóságnak megfelelően mérlegel, akkor ezt minden ember így mondhatja ki a maga életével kapcsolatosan. Szeretnék még arra is rámutatni, hogy ebben a kérésben, ebben az álhatatos kérésben, amikor sokkal többet kap az ember az Istentől, mint amit remélne, egyáltalán még ezzel az elhúzódó kéréssel, meg azzal, hogyha még rögtön nem jön válasz az Isten részéről, mit kell tudatosítanunk? A Római Levél 8. fejezetéből szeretném felolvasni a 26. verset, és itt felhívni a mindenkinek a figyelmét, hogy a páli levelekben az imádságnak a gyakorlatáról olyan mély kijelentések vannak. Ezt ugye, ha valaki így olvassa Pál leveleit, az megdöbben ezen, hogy micsoda mélységek tapasztalata fűződött az ő életéhez. Azt mondja a Róma 8.26-ban, hasonlatos képpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Micsoda mély megfigyelés. Azt mondja, hogy sokszor mi emberek nem tudjuk azt kérni, amit kell, vagy nem tudjuk úgy kérni, amire szükségünk van. Róma 8.26. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. Sokszor tényleg az embernek se szavai nincsenek, se világos látása ahhoz, hogy tulajdonképpen mire lenne leginkább szükség, és hogy kellene ezt kérni. De azt mondja a Pál apostol, hogy ne csüggedjünk el, mert a lélek is segítségére valami erőtelenségünknek. Tehát ha valaki, mint az előbb említettem, ateista házaspár, csak egy kicsit elcsendesedik, és kéri az Istent, hogy mi szeretjük a gyerekünket, hát segítsél Istenem, hogy életben maradjon. Akkor mivel számolhat az ember, hogyha Istenhez fordul, hogy akkor ott van az a különleges isteni személy, a Szentlélek, aki bármilyen egyszerű vagy kezdetleges fohász során kezdi az ember gondolatát vezetni. Beszéltem erről már előadásokon, csak röviden említem, hogy a 32. Zsoltár ennek a prototípusa. Amikor Dávid elmondja az imáját, és közben érzi, hogy vezeti őt a lélek, talán egészen más irányba, mint ahogy ő elkezdte, mert nem is tudta, hogy egészen pontosan honnan induljon el, és mit is kérjen. Azt mondja, maga a lélek segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Kedves hallgatók, aki komolyan veszi az imádságot, olyan értelemben, hogy őszintén Istenhez akar fordulni, annak egy hatalmas nagy tapasztalat terület nyílik meg az életében, hogy az imádság közben olyan dolgokra jut el, amit semmi más nem pótol, még a bibliaolvasás sem. Az imádság közben vagy érzi ez az ember, hogy vezeti az Isten a gondolatait, és elkezdi titokzatos módon, mert hát a gondolatok, hát hogy lehet a gondolatokat megragadni, hogy lehet azokat szétszálazni, hogyan lehet azoknak a folyását egyáltalán nyomon követni, nem hogy még irányítani. Sokszor annyi minden gondolat rajzik az elménkben, meg nem vagyunk tisztában, hogy honnan indul, hova megy. De amikor a lélek belekapcsolódik az ember életébe az imádság során, olyan biztos, arasznyi vezetés, sokszor egy biztos vezetés, amikor úgy érezzük, hogy most ez az, igen, ez az, nem azt kell kérni, ezt kell kérni, nem ez a fontos, az a fontosabb, nem ez az Isten akarata, ez az Isten akarata, mert a Szentléleknek van egy ilyen különleges, tényleg isteni képessége, hogy a gondolatokba rendet tud teremteni. a gondolatokat ki tudja egyenesíteni. Az ember életében a belső labirintusból egy világos és egyértelmű utat tud formálni. Én is ezt is már elmondtam önöknek, hogy főleg a gyerekekért való imádságban tapasztaltam ezt sokszor. Mert az ember úgy gondolja, hogy hát a gyerek, hát 20 évvel vagy 30 évvel idősebb vagyok, mint ez a taknyos gyerek, hát csak azért tudom őt nevelni, vagy tudom ugye irányítani. És aztán hány csőd van a nevelésben, meg hány kudarc. És amikor aztán komolyan imádkozzunk a gyermekeinkért, akkor a Szentlélek elkezdi vezetni az ember gondolkodását, hogy az a gyerek nem egészen olyan, mint amilyennek te látod. Hiába vagy az apja, vagy az anyja, félreismered, vagy nem figyeltél erre a dologra, vagy nem figyeltél arra a dologra. Szóval ebben a Róma 8.26-ban egy óriási segítségünk van, amire a Biblia rávezet bennünket, hogy amikor mi imádkozunk és komolyan imádkozunk, isteni segítségre számíthatunk. És az isteni segítség az imádságban az valami olyan hatalmas tapasztalat, hogy talán nem is ezért akartam imádkozni, és ez jött ki belőle, akkor értem meg, hogy mire van szükségem. Akkor értem meg, hogy hogyan kell gondolkozni és élni. Ezt nem lehet eszmékkel, meg filozófiákkal megoldani. Ehhez tapasztalat kell. Ehhez Istennel szerzett tapasztalat kell. És ha valaki még ezután is felteszi a kérdést, na de miért kell annyit várni sokszor az imádságoknak a beteljesedésére? Akkor itt a János első levelét szeretném befejezésül felidézni, a János első levele 5. fejezetét, amelyben a következőket olvashatjuk, és ez is egy roppant mély megfogalmazás, és jó, hogyha mindig eszünkbe jut, hogyha esetleg elégedetlenkedünk, hogy már mióta, hogy szeretném, hogy a gyerekem kijöjjön ebből a válságból a kamaszkorban, vagy felnőtt korban, vagy szeretném, hogy a családi életem rendeződne, vagy szeretném, hogyha megtalálnám az igazi célomat az életben, és sok ember ezt nem kapja meg máról hónapra, de hogyha ezért nem küzdünk, ha ezért nem imádkozunk, akkor valóban nem is lesz ebből semmi sem, de miközben küzdünk és nem kapjuk meg, mit tudatosítsunk, ezt mondja el a János 1 János 5, 14-15. És ez az a bizalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, melyeket kértünk ő tőle. Hát mondanom se kell, hogy itt mi a legfontosabb kijelentés, megvannak a mi kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle. Nehogy azt higgyük, hogy Isten elfelejti azt, amit mi kértünk, nehogy azt higgyük, hogy ha valóban az ő akarata szerint kértünk valamit, akkor az Isten egyszerűen ezt felülbírálja, vagy hát milyen kis porszem emberek vagyunk mi, hát majd ő tudja, hogy mit kell teljesíteni. Istennél megvannak a kérések. Istennél el vannak téve a kérések. És Isten sokkal tökéletesebb időben hozza újra elő és teljesíti ezeket a kéréseket, mint mi, ahogy azt remélnénk vagy várnánk. Ez is egy óriási tapasztalat. Szóval Jézus ebben a példázatban először is arra hívta fel a figyelmet, hogy másokért kérni, aztán arra hívta fel a figyelmet, hogy kitartóan kérni, aztán arra hívta fel a figyelmünket, hogy Isten sokkal többet tud adni, mint ami kell. És annak a kis szónak ilyen értelemben az ellentéte igaz a példázatban, ami kell. És ezzel Jézus a hozzákapcsolt magyarázattal kitárta előttünk ezt az utat és ezt a lehetőséget, hogy az életben, ha megfáradunk is, ha elfáradunk is, ha testileg, lelkileg a hétköznapok igénybe vesznek bennünket, akik bíznak az Úrban, azok szárnyra kelhetnek, mint a saskesejű, és nem lankadnak el. Tehát folyton folyvást megújulhat az embernek az ereje. Nem kell arra hivatkozni, hogy most fáradtak vagyunk, most betegek vagyunk, most kedvetlenek vagyunk, most nem úgy sikerültek a dolgok. Egy keresztény embernek azért egy jó értelemben vett állandóságot kell, hogy mutasson az élete. Bármilyen nehézségek között is ugyanolyannak kell maradnia, hiszen ha valaki jól van, vagy ha valakinek sikerei vannak, hát akkor könnyű vígan élni. Akkor legyen valaki boldog, örömteli és kiegyensúlyozott, amikor erre talán semmi jel nem mutat, vagy semmi indok nem látszik a környezetében, de hogyha ennek ellenére olyan tud lenni, én azt hiszem, akkor az emberek fölkapják a tekintetüket, és akkor azt mondják, hogy igen, hát ez hogy nem emberi erőből van. Ez valami más. És a tolakodó barát példázatában Jézus ezt akarta tudatosítani, de a következő alkalommal látni fogjuk, hogy Jézusnak az imádságról nem ez volt az egyetlen példázata, hanem Jézusnak az imádságra nézve három példázata volt, tehát ami bekerült a Bibliában, három példázat, és két hét múlva a hamis bíró és az özvegyasszony példázatával folytatjuk tovább a Biblia körünket. Az ugyanide csatlakozik, nagyon hasonló a tolakodó barát példázatához a hamis bíró és az özvegyasszony, és amit nem tudunk venni az imádságra vonatkozó példázatok közül, ez a farizeus és vámszedő példázat. Ez nem fért bele a sorozatba, nem fért bele ebbe a kötetbe sem. De azok számára, akik tovább szeretnék tanulmányozni a kérdést, és esetleg megvan otthon a Krisztus példázatai című könyvük, ami szintén kifogyott sajnos, akkor azok ezt a három példázatot egymás mellé állíthatják. Én úgy gondolom, hogy ez a tolakodó barát példázata is egy rendkívül mély, és a mai időkre nézve rendkívül időszerű példázat. Én az egy órán belül maradtam, tehát a Biblia körünknek ez a jellege. Most egy kis szünetet fogunk tartani, egy 10 perc szünetet, és utána kérném szépen, hogy aki szeretne hozzászólni, kérdezni, a Biblia körünkben mindig egy adott témát beszélünk meg, ma ezt az adott témát beszéljük meg, ha kifogytunk a kérdésekből, majd fel lehet tenni más kérdéseket is, tehát erre készüljünk, egy 10 perc múlva itt a terem előső részében elkezdenénk a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát kérném szépen, hogy akkor foglaljunk helyet, és akinek kérdése van, nyugodtan tegye fel a kérdéseit, hozzászólását is nyugodtan tegye meg. Hát körülbelül erre is ugyanannyit szánunk egy órát a beszélgetésre. Akkor átadom a szót. Még arra gondoljunk, hogy Jézus Krisztus a jelenések könyvében azt mondta az ateista emberekről, hogy bárcsak hideg lennél vagy hév, de mivel langymeleg vagy, ki foglak vetni a számból. Tehát Jézus szemében nem az ateista emberek a nagy probléma, hanem a langyos vallásos emberek a nagy probléma. Ugye, mert hogyha ott abban a kijelentésben, a Laodicea üzenetben a forrót vagy a hévet, azt az igazán őszinte, mélyen hívő vallásos emberekkel azonosítjuk, akkor a hideg az csak a ateizmus lehet, akár tudatos, akár nem annyira tudatos, de abból még mindig van tovább lépés. De ami az igazán nehéz lelki állapot, amikor valaki önmagának magyarázza be a vallásosságát, vagy önmagát nyugtatja azzal, hogy ő mennyire hívő vagy vallásos, és ebből az öncsalásból kiemelni embereket. Ez sokkal nehezebb, mint az ateizmusból, mert lényegileg az ateisták nagy része a tudatlanság miatt ateista, és nem a gonoszság vagy a megáltalkodottság miatt. Egyszerűen nincs ismerete Istenről, nem mutatták meg neki, rossz példákat látott. Sokszor hozzájárul a vallásos emberek vagy egyházak rossz példája, és nagyot néznek azért ateista emberek, amikor a Bibliából akár csak két-három Biblia verset felidéznek nekik, hogy hát, hogy ilyen az Isten. Nem tudom, hogy valaki felfigyelte rá, hogy amikor felolvastam az Ézsajásnak ezt a részét, én különben azért gondoltam, hogy ezt felmerem olvasni mondjuk egy ateista közösségben is, bár ez az egyik legmélyebb része a Bibliának, a személyes istenhitről szóló mély rész, de nem tudom, hogy valaki felfigyelte rá, hogy ez hogy kezdődik. Hát nem tudod és nem hallottad hogy örökké való az Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Tehát azért kezdődik így, mert Ézsajás is számolt azzal, hogy nagyon sok ember nem hallott az Istenről, meg nem tudja, hogy ki az Isten. Ezért mondja, ugyanebben a fejezetben van ez, ugyanebben a 40. fejezetben van ez a kérdése Ézsajásnak a 18. versben, hogy és kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet készítetek ő róla? A bálványt a mester megönti, és az ötös megaranyozza azt, és olvaszt ezüstláncot rá. Aki szegény az íj áldozatra, oly fát választ, mely meg nem rothad. Okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, mely nem ingadoz. Szóval a legtöbb ember bálványisteneket hisz, vagy bálványistenként képzeli maga elé az Istent, és ezért kérdez itt is, hogy hát milyen képet készítetek az Istenről, és mihez hasonlítjátok őt. Tehát itt ne legyünk elkeseredve, én az ateista világ miatt soha nem vagyok elkeseredve, mert ott még sok minden jó dolog kialakulhat. ami nagyon lehangoló, az a keresztény világ. Idézőjelben, igen. Témánál maradva, mert ugye a mai témánk azért mégis a tolakodó barát, hogy a bálványistenekkel nem lehet tapasztalatokat szerezni, azok nem tudják megsegíteni az embert. Szóval itt azért az istenhit, a keresztény értelembe vett istenhit, azért az a személyes tapasztalatokra van felépítve. És a Zeusszal, meg a Baállal, meg az Asherával nem lehet olyan tapasztalatot gyűjteni, hogy el vannak téve a kéréseink nála, meg a lélek fohászkodik bennünk kimondhatatlan fohászkodással. Tehát ezért mondom, hogy azért Jézus nem véletlenül mondta, hogy a keresztény vallásnak igazában a gyakorlata a próbája. Ugye ez a János Evangélium a 7. fejezetében, amit Jézus mondott, hogy ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát, megismerheti arról a tudományról, hogy ő tőle van. És a Nikodémusnak is azt mondta Jézus, hogy az emberek azért nem hisznek az Istenbe, mert nem próbálják ki, nem fogják szaván, nem cselekszik, hanem ragaszkodnak az addig életitelükhöz. Ugye az a híres János 3:20 vagy 21, most nem emlékezem pontosan, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy a világosság a világba jött. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak tetteik. Tehát ha valaki ragaszkodik az addigi önző dolgaihoz, és arról nem akar lemondani, nem akarja kipróbálni, hogy mit jelent egy más életet élni, amiben talán értelmileg meg van győződve már, hogy az önzetlenség igazabb élet, mint az önzés. De ezt ő nem akarja valóra váltani, hanem tapad, ragaszkodik az addigi életviteléhez, akkor hiába jött a világosság a világba. Annyi a jelentősége, hogy a mi atyánknak a szövege szó szerint nem egyezik, hogy van több ilyen részlet is a Bibliában, hát hogy a mi atyánkhoz hasonló fontosságot említsek maga a 10 parancsolat. Amikor először elhangzik, az a teljes, tehát az a 2 Mózes 20, a mi atyánknál a Máté 6. Úgy gondolom, hogy utána azért nem szó szerint hangzik el, mert a 10 parancsolat is újra elhangzik az 5 Mózes 5-ben, de nem szó szerint úgy, mint a 2 Mózes 20-ban. És a mi atyánk is újra elhangzik, de nem úgy szó szerint, mint a Máté 6-ban, itt a Lukács 11-ben. Ez talán azért van, mert Isten azt szerette volna hangsúlyozni, hogy ez nem annyit jelent, hogy a szavakkal való mágia, hanem az értelme, a lényege, a tartalma fontos, tehát senki ilyen gondolkodásba ne menjen bele, amiben sajnos belesétált a nagy kereszténység, hogy lényegileg a mi atyánkot mágikus céllal használják, mert az, hogy nagy tömegek elmondják, hát ez mondjuk a mágia eszköztárából való. Jézus nem azt mondta, hogy a mi atyánk az közösségi skandált ima legyen, hogy most mindenki mondja, hanem Jézus világosan mondja ott Máté 6-ban, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az atya, aki titkon van, megfizetnék egy nyilván. Tehát a mi atyánk az egyéni imának a minta imája. Egy közösségi ima azért más. Soha a mi atyánkot közösségi alkalmakkor nem mondták el az apostolok. Az egyéni, ugye az egyéni ima a legmélyebb és legösszeszedettebb, legösszefogottabb iba, annak a mérföldköveit, illetve annak a lépcsőfokait mutatja be a mi atyánk, hogy mi az első kérés, mi a második, mi a harmadik, hogyan illeszkednek ezek egymáshoz. Ez kifejezetten az egyéni ima mintaimádsága, persze nem úgy, hogy a szó szerint kell mondani, hanem értelemmel, hogy mit helyezzünk az érre, mi jön utána. A mindennapi kenyér is jogos kérés, de hát az csak a 4. kérés, ugye, a mi atyánkban, és így tovább. Tehát én ebben látom ennek az okát, hogy a Biblia még a látszatát is kerülni akarja a mágiának. Mert az minden pogány vallásban megvan ez, hogy ugyanazt elmondani, hát ugye ezt mantrázásnak nevezik a keleti vallásból, hogy sokszor ugyanazt elmondani, és akkor abban valami földön túli erő van, mert ha már sokat mondja az ember, akkor már az Isten teljesíteni is fogja. De ezen alapul sok minden szokás a kereszténységen belül is, ugye a rózsafüzérig bezárólag. Az ugyanaz, mint a mantrázás. Tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy vegyük komolyan Jézusnak ezeket a tanításait. Ebben is tanítás van, hogy Jézus ezt nem ugyanúgy megismétli, hanem a lelkét, a lényegét helyezi újra a tanítványok elé. Ez nagyon jó kérdésfelvetés volt. Itt a 14. lapról, a tanulmány 14. lapjáról csak egy mondatot ezzel kapcsolatban hadd idézzek. Az imának nem az a rendeltetése, hogy Istent megváltoztassa, hanem hogy bennünket összhangba hozzon Istennel. Nos, bennünket hogy lehet összhangba hozni Istennel? Itt egy kicsit kitérnék arra, amit tetszett mondani, hogy hát Isten értelmes lény, ő előtte nem egy szószaporítása fontos, de sokszor úgy van ez, hogy amikor megismételünk kéréseket, akkor mi magunknak is sokat jelent, hogy egy kicsit másképp ismételünk meg, mert annak a kérésnek más oldalai jutnak érvényre, vagy lesznek világosak előttünk. És azért nem mondja a Biblia, hogy mondjuk el egyszer, és akkor ezzel minden el van rendezve, hanem sokszor látunk a Bibliában példákat, ugye a Bibliában nagyon sok imádság van. Ezzel kapcsolatban csak úgy figyelembe idézném a Dániel 9. fejezetének imáját. Az hányszor és hányszor visszatér ugyanarra a dologra, de másféleképpen, mert az úgy mélyebben tudatosul az emberben. Tehát erre nem Istennek van szüksége, nekünk van szükségünk. Vagy hát a legnagyobb példa a 176 versből álló 119. Zsoltár, ami tulajdonképpen egy mondatban megragadható, hogy mit kér ott a zsoltáros. Talán azt a mondatot lehetne így összefoglásképp mondani, amit ott így szó szerint elhangzik, hogy kebelembe rejtettem beszédedet, vagy törvényedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez mondjuk ennek az egész imádságnak a lényege, hogy Istenem, én szeretnék állandóan annak a tudatában élni, hogy mi a jó, mi a helyes. Én ezt ide bele akarom rejteni, mert ugye az ember csak azt tudja tenni, ami benne van. Nem külsődlegesen cselekszünk, vagy ha valaki úgy teszi, hát az ne tegye azt, hanem ugye az embert a belső meggyőződése, hite vezérelje, de ezt olyan sokféleképpen elmondja, hogy elmondja, hogy én gyönyörködöm a parancsolatodban, mint aki nagy nyereséget talált. Vagy hogy ne engedj eltávoznom a te beszédettől, mert abban van az én életem. Ugye érezzük, hogy tulajdonképp ugyanazt mondja, de mégis mindegyik annyira mély és annyira szívbe markoló, és ezt Dávid ennyire tudatosította, szóval ennyire közel akart maradni az Istenhez, hogy ne a magam útján induljak el, és akkor ugye mindig az, hogy most itt hibáztam, most itt nem kellett volna itt tenni, hanem eleve már vérteződjünk fel a hibákkal szemben, hogy ne is kövessük el őket. Na most ez olyan léleki elindító dolog, hogy ez mondjuk nem az a kategória, hogy valaki szószált jár, mert ezt Jézus is elítélte ott a Máté 6-ban, mondja, hogy ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ugye, tehát Jézus a mágiát, meg ezt a pogány vallásosságot mindig a leghatározottabban elutasította. Nagyon jól tetszett észrevenni, hogyha Isten személy, vagy egy értelmes lény, hát ki az az értelmes lény itt közülünk, akinek mindig a fülét kell rágni, és akkor ötször tisz, hát sajnos megtörténik ilyen az emberi életben, de hát fázunk tőle, nem? Amikor valaki csak mondja ugyanazt és ugyanazt, szóval az emberi világban sem a legszebb magatartás, akkor Istennel kapcsolatban sem engedjük ezt meg magunknak. Azért ajánlja a Biblia mondjuk a hangos imát, mert amit az ember kimond, az még erősebb, még nyomatékosabb, mint amit az ember elgondol. Van gondolatíma is, tehát van néma belső fohászkodás is, de hogyha az embernek erre van módja, hát hiszen most láttuk a Lukács 11.1-ben Jézust is, hogy ő is hangosan imádkozott. Gecsemáné kertben is hangosan imádkozott. A főpapi imáját is fel tudta jegyezni János apostol, mert ott az olajfák hegyén hangosan imádkozott. Valahogy az, ami emberi személyiségünkben megvan ez, hogy amit kimondunk, az aztán vissza is hat ránk. Tehát a külső és a belsőnek ez az egymást erősítése, ez azért működik. Tehát ha csak lehet, az ember keresse azt az alkalmat, hogy maga legyen, hogy el tudjon vonulni valahova, hogy arról már nem is beszélek, hogyha hangosan imádkozunk, akkor nem fenyeget az a veszély, amire sok ember panaszkodik az ima élettel kapcsolatban, hogy elkalandozik a figyelme. Ugye, mert hát a gondolatok azok tényleg nehezen megfoghatók és megragadhatók. Ott nagyon könnyű az eltérés, eltérítés. De azért a beszédben az ember annak súlya van, annak jelentősége van. ezt látjuk mindannyian, és az, hogy a zsoltárokat is, azt a 150 zsoltárt még le is jegyezték utána. Ezt én csak úgy tudom elképzelni, hogy lejegyezni is csak azt lehet. Nem hiszem, hogy lejegyezni azt olyan könnyen lehet, amit az ember úgy gondolatban fohászkodott. Az sokszor megfoghatatlan, vagy szóval csak olyan foszlányokban ragad meg, de amit az ember úgy azt mondja, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass könyörgő szavamra. Legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartott, kiállhat meg erőtted, Uram. De nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Szóval annyira lehet érezni, hogy ez egy beérlelődött ima, és ezt Dávid ki is mondta. Ez a 130. Zsoltár, ez valami hatalmas mélység, és akkor mondja, hogy várjad lelkem az Urat, mint őrök a reggel, mint őrök a reggelt. És sokszor az ismétlés az a nyomatékosítás. Nagyon sokszor a zsoltárokban látjuk, hogy ismétlés visszatér, paralelizmus, mint szerkezet. Ez, ha valamit komolyan gondolunk, vagy egy megfontolva mondunk, azt hogy nyugodtan lehet nyomatékosítani, az nem egy szófecsérlés. Különben a művészetekben is, azok a nagy művészi alkotások a zenében is, vagy az irodalomban is, az idői művészetekben, azoknak is a lelke az állandó visszatérés és ismétlés, és akkor újra kiindulás, újra visszatérés. Az embernek ez alapvető sajátsága, tehát itt semmi újat nem mondtam, csak tudatosítani szeretném, hogy mennyire fontos számunkra az imádság. Az imádság tényleg hogy mondani szokás, a léleknek a lélegzetvétele, mert imádság nélkül az ember elúszik, vagy elszáll, vagy hogy mondja a mai nyelven, szóval nem tud lekötődni, vagy nem tud egy súlyt kapni az ember élete. Ugye az egyik híres zsoltár, a 139. zsoltár, hogy még ajkamon sincs a szó, te már jól tudod, hogy mi van bennem, Uram. Hát ennek ugye az a magyarázat, hogy az Isten gondviselése az valami csodálatos dolog, mert az Isten gondviselése az mindig több, mint az ember maga gondviselése. Ez a kiinduló pont. Hogyha az ember úgy tudna magáról gondot viselni, csak a tized vagy század részében, hogy az Isten gondot visel, akkor nagyon jó lenne a helyzet. De mi emberek sokszor nem látjuk a legjobb tulajdon céljainkat, vagy a leginkább hasznunkra váló dolgokat. És ezért sokszor azt látjuk, hogy kérés nélkül. Miért? Mert az Istennek létezik minden embernél a gondviselése. Tehát az, hogy föntartja azt az embert, a legjobb dolgokat szerzi neki. De mennyivel inkább létezhet az Isten gondviselése, hogyha valaki már tudatos kapcsolat által tapasztalatokat szerez arról, hogy mit jelent Istennel járni. Tehát azért mégiscsak fokozatbeli különbség. De ez nagyon igaz megállapítás volt különben.
Nem tudom, hogy
ma nincsen, mert abból kell kiindulnunk, hogy ma, amit általában az emberek imaként ismernek, egy rendkívül eltorzult imakultúrát látunk. Mert ez az eltorzult imakultúra azon alapszik, hogy én így nevezem, hogy mágikus imakultúra. Mondunk valami szöveget, meg különböző kis imakönyveket kiadtak, ahol minden kázusra van egy szöveg. Reggel 5 órára, 9 órára, ebéd előtt, délután, este, szóval ilyen betanult imák. Most ezért mondom, hogy ez egy eltorzult imakultúra, mert hát az imádság az Istennel való beszéd, párbeszéd. Az ember hétköznapi életére valaki előírja azt, hogy reggel 6-kor mit kell mondanom a feleségemnek, vagy a gyerekemnek, vagy 10-kor, vagy ugye képtelenség ilyesmit föltételezni. Tehát a Biblia nem ír elő ilyen imát, mert a Bibliában mindenki az adott szükségletnek megfelelően az adott helyzetben fordult Istenhez. Több 100 ima benn van a Bibliában, csak tessék megmondani, hogy csak a zsoltárokban 150 ima van. Akkor tele van Mózes könyvei, Mózes imája a vöröstengeri átkelés után, Miriam imája az átkelés után, Debóra éneke, esethez, na de ilyen kell, hogy legyen a mi ima életünk is, mert a Biblia azt mondja, hogy minden percben hálát adhatunk, és minden percben más szavakkal, vagy másért köszönetet mondva, tehát nem szükséges, sőt nagyon káros az, hogyha lenne egy ilyen imaforma, az rendkívüli kárral járna. A Biblián kívül persze bizonyos vallási iratok csőstül döntik az ilyeneket. De hát ez rossz. Tehát ez az emberek elgondolását teljesen eltávolítja az Istentől, mert akkor magában egy szöveg elmondásában hisznek. Ez a mágia. A mágiának az a lényeg, hogy vagy tárgyban hiszek, vagy egy helyszínben hiszek, vagy pedig egy szövegnek a mormolásában, vagy elmondásában hiszek, annak tulajdonítok egy szentségi erőt. Annak tulajdonítok egy olyan kivételes erőt, ami képes változást hozni az életben. Most ez mondom, minden pogány vallásnak ez a jellegzetessége. A Jóisten azonban úgy akarta nevelni az embert, hogy ahogy Jézus mondta, hogy azt mondja, hogy barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura, én barátaimnak mondalak titeket. Mindazt, amit az én nevemben kértek, megadom néktek. Tehát itt mindig az adott szükségletnek megfelelően kell Istenhez fordulni. Persze én azt nem mondom, hogy a mi atyánkot nem lehet elmondani, de akkor azt úgy mondja az ember, hogy értse is, hogy mit ért rajta. De hogy minden nap a mi atyánkot mondani, vagy többször a mi atyánkot mondani, ez óhatatlanul elcsúszik a mágia felé. És ma a templomi gyakorlat ez. Akkor ott hangzik, és az emberek azt mondják, hogy mivel nem egy ember mondja, hanem 200 vagy 500, hát ez majd eljut a seregek ura füléhez. Hát erre az Illés prófétának a szavait tudom idézni, mert a Baál papok ott ilyen betanult imát mondtak, hogy Baál, hallgass meg minket, Baál, hallgass meg minket. Ezt kurjongatták, Baál, hallgass meg minket. És azért hadd mondjam, hogy Illés itt megengedett magának egy kis iróniát, és azt mondta ott a Királyok első könyve 18. fejezetében, lehet ezt elolvasni, azt mondja, hogy szóljatok tán hangosabban, hát nem hallja az a Baál. Azt mondja, kiáltsatok még hangosabban, tán elvonultán félrement, a dolgát végzi. Szóval kifejezetten gúnnyal illette ezt, mert ez rombolja az embert, az ilyen imaforma. Ez egy mágikus, pogány imaforma. Mi nekünk nem egy szövegben kell hinnünk, és nem abban, hogy mi hányszor mondjuk el, nekünk az élő, személyes Istenben kell hinnünk, aki már előre látta azt a helyzetet, már örök időtnek előre látta azt a helyzetet, amiben mi belekerülünk. De nekünk kell úgy látnunk, ahogy ő látja. Ezért kell nekünk felemelkedni az imádság által ő hozzá. Tehát ezért én az imádságra az egyik legnagyobb mondatnak tartom ezt, hogy az imának nem az a rendeltetés, hogy Istent megváltoztassa. Ez a pogány ima. Az imának nem az a rendeltetés, hogy Istent megváltoztassa, hanem hogy bennünket összhangba hozzon Istennel. A pogány ima az, hogy Isten ide a mi szintünkre, és amit kérünk, azt tedd meg. Keresztény ima, hogy az imádság által mi jussunk arra a szintre, ahonnan Isten megmutatja, hogy az életünkben az a helyes, amit ő megenged, vagy amit ő elrendel, és hogy ebben nyugodjunk meg, és ezen az úton járjunk. Ez teljesen két különböző út. Ezért nincs a Bibliában. A Bibliában mondjuk van egy áldásforma, ugye Mózes 4. könyvének az elején ez az ároni áldás, hogy amikor a közösség szétosztott, vagy amikor egy istentisztelt után hát a pap megáldotta az embereket, akkor ott elmondta az ároni áldást. Az egy áldásforma volt. Annak ugyanúgy mondták a szövegét. De azért annak az ároni áldásnak, épp most a Postás Művközpontban erről beszéltem, múlt héten volt, azért annak csodálatos mélységei vannak annak az ároni áldásnak. Hogy az Úristen könyörüljön rajtad, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és adjon békességet néked. Szóval azon a három mondaton azon tényleg el lehet gondolkozni. Ez mondjuk egy kötött forma volt. Vagy a keresztény, vagy az egész Bibliában még ilyen kötött forma például az üdvözlések. De nagyon érdekes, hogy az üdvözlésekben sincs egyforma. Tehát van olyan üdvözlés, hogy Jézus megjelent és azt mondja, hogy béke veletek. Vagy Boász kimegy a szérűre és azt mondja, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Tehát ott van egy-két ilyen forma, hogy hívő emberek így köszöntötték egymást, hogy kegyelem és békesség néktek. Vagy béke veletek. Vagy Isten áldjon benneteket. Vagy ilyesmi. De erre is vigyázni kell, mert ha ez formasággá válik, akkor ennek is vége van. Ebben a helyzetben ez tényleg egy nagyon súlyos megrázkódtatás volt az ön életében. Ebben a helyzetben a legjobbnak én azt tartanám, hogyha tetszene olvasni a Bibliát, mert ott is nagyon sok ilyen eset van, hogy emberek elvesztették fiatalon a gyermeküket, vagy Ezékiel prófét elveszítette fiatalon a feleségét. De valahogy én úgy gondolom, hogy ebben valahogy abban a hitben kellene megnyugodni, hogy Isten ígéretei között van az egy, a legnagyobb ígéret a viszontlátásnak az ígérete, a föltámasztásnak az ígérete, az örök életnek az ígérete. Ami megtörtént, megtörtént, azt nem tudjuk visszahozni, de Isten igazságos. Istennek van ilyen kijelentés, hogy nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Nem hagyod a testemet a sírban, mondja a Szentírás, hanem tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Tehát ebben kellene meggyökerezni, ebben a hitben, mert hogy valaki meghalt, eltemették, hogy most sírban van, vagy felveri a gaz, vagy urnában, vagy bárhol, ez lényegileg olyan nagy jelentőséggel nem bír. Ne tessék engedni, hogy ez önt kihozza a sodrából. Az embereknek az életben van nagy jelentőségük. De Istennek van ilyen ígérete, hogy ő vissza tudja adni az életet, amiben nem is annyira a hatalma nyilvánul meg, mint az igazságossága, hogy ő vissza fogja azoknak az életét adni, akik nem egyeztek bele a bűnbe vagy az önzésbe, hanem tényleg igaz módon akartak élni. És hát, hogy ön viszont életben maradt, és hát messze túlélte a kislányt, erre tessék törekedni, hogy most egy élet lezárult, de egy másik élet még nyitott. Az ön élete még nyitott, hogy ön úgy tudjon küzdeni a hétköznapokban, hogy tényleg békesség és nyugalom legyen. Hogy ne perlekedés legyen, ne feszültség legyen, ne tessék úgy perlekedni az Istennel, mint aki igazságtalanabb, mint mi vagyunk. Mert ha mi igazságérzetünk is mond valamit, hát akkor mennyivel inkább mond az Isten igazságérzete, ő sokkal inkább igazságos. De valahogy tényleg egy lelki megnyugvása, megbékélésre van szükség. Biztos, hogy ezt megtetszik kapni, eltetszik ezt nyerni. Beszéltem. Nem ez ellen. Köszönjük szépen, ez igaz dolog, amit tetszett mondani. Tessék, természetes. Igen, ez természetes, hogy amikor... Mivé? Hogy önerőből való akarása. Kiejtettem azt a szót, hogy mágia, akkor még egy ilyen pogány vallásokra vonatkozó dolgot, hogy mondjak, szóval az imádság az nem egy talizmán. Az nem egy olyan dolog, hogy most előveszem, és akkor most 5 órakor, 6 órakor, ahhoz, hogy az ember beszélni tudjon az Istennel, ahhoz azért egy alapjában vett békesség szükséges. Szóval azért mondja Pál apostol, hogy minden kéréseteket háladással terjesszétek az Isten elébe. Tehát az imádság az nem olyan dolog, amibe az embernek magát fel kell tornászni, vagy éppen óránként, vagy 2 óránként, hanem az imádságnak az előszobája az, hogy először én hallgassak az Istenre. Hagyjam őt beszélni, tehát ez a Biblia olvasás. Ha valaki a Bibliából olvassa, hogy az Isten mit mond, és komolyan olvassa a Bibliát, vagy akár csak naponta egy Zsoltárt olvas, hogy az ottani imádságokból nyerjen valamelyes világosságot és útmutatást, az másféleképp fog majd imádkozni az Istenhez. Nem lesz egy olyan, hogy mondjam, rúdugrás az imádság, hogy most nekem fel kell tornásznom magamat, nem tudom, 10 méter magasságba. Hanem akkor az Isten maga segít, akkor a Szentlélek maga segít ahhoz, hogy vágyakozzon az ember szólni ahhoz az Istenhez, aki beszélt hozzá is, akinek a szavában igazságot tapasztaltunk. Tehát az imádságot hosszabb távon nem lehet elképzelni csak imádságként. Az egy egyoldalú dolog. Így fejlődnek ki a követelődző vagy meghiúsult imák, hogy mondja Péter első levele 3. fejezete. Nagyon sok embernek ezért vannak követelődző és meghiúsult imái, mert ő állandóan imádkozik, de nem véve tekintetbe, hogy az Isten mit akar neki mondani. Az imádság az egy kétoldalú dolog. Az imádság közben Isten is utat mutat, és már előtte ő is fel akar készíteni arra, hogy a jelenlétébe érkezzünk. Tehát bibliaolvasás nélküli imádságot nagyon nehezen tudok elképzelni. Akkor azt hiszem, hogy itt a kiindulási pont, hogy az életben egy vitás helyzetben, amit még mi magunk se zártunk le egészen, hogy ott jusson nyugvó pontra a gondolkozásunk. Tehát ezt az embernek el kell döntenie. Én is voltam nem ilyen, de egy kicsit hasonló helyzetben. Tehát már említettem önöknek, hogy a nagynéném engem nagyon szeretett, és én voltam a legkisebb gyerek, és hát mindig rám akart mindent hagyni. és mondtam neki, hogy hát ez nem járja, mert hogyha rám hagy mindent, vagy akár a gyerekeimre, hát akkor én leszek a legrosszabb a családban. Tehát ezt értse meg valahogy. De különben, hogyha nem értette volna meg, akkor se fogadtam volna el. Mert ugye tisztázni kell az embernek ezt a kérdést, hogy vagyunk négyen testvérek, akkor ő, hogy ő mit mond 81 néhány éves korában, azt nem vagyok köteles tudomásul venni, mert hát ugye agyérelmeszesedés és egyéb más dolog. És hát természetes, hogy meg kell osztani akkor a dolgot, mert az a testvéries, vagy az az igazságos. És én nekem attól a pillanattól nem létezik ilyen probléma. Most nem gyötrődöm most ezen, hogy nekem lehetett volna 100%, így 25% van. Ezt a kérdést ez egyszer s mindenkorra az ember elintézte. Függetlenül attól, hogy 10 forintot örökölt, vagy 10 millió forintot örökölt. Itt is ebben a kérdésben ezt el kell dönteni, hogyha az ember egy kocsmáról lemondott, mert azt mondja, hogy ezzel én nekem nincs mit kezdenem, vagy ezt nem is akarom pénzésre tenni, és hogyha erről lemondott, akkor ez akkor ebben nyugodjunk meg, akkor már ahogy így röviden értem ezt a dolgot. Ha meg ezt rosszul döntöttük el, akkor próbáljuk ezt valahogy helyrehozni, de nem jó örlődni dolgokban évekig vagy évtizedekig, hanem jusson nyugópontra az ember. Ahogy mondja Pál a Római Levél 14. fejezetében, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja abban magát, amit helyesel. Tehát ha én lemondtam arról, akkor arról mondjak le. Tehát az most ne legyen egy kísértés a számomra, hogy most elkezdek számolgatni, hogy akkor mennyi is lenne most nekem, ha nem mondtam volna le. Amit egyszer az ember lelkiismeretében, hitében eldöntött, az bízza a Jóistenre, majd az Isten ad máshonnan, vagy más csatornát, nem fog hiányozni az. Szóval ettől meg kell szabadulni. Ezt nem az imádsággal lehet, mint egy ilyen, nem tudom én, ilyen aszkézissel, hogy most akkor továbbra is megvan, és akkor imádkozom, hogy víz alá lehessen a problémát nyomni. Ezt elvileg kell értelmileg megoldani ezt a kérdést. Itt az imának olyan nagy szerepe nincsen, mint ahogy azt kivennénk első látásra. Az életben erre nagyon vigyázzunk, hogy nagy döntéseket fontoljunk meg, de utána, hogyha láttuk azt, hogy minden ok és minden törvény arra mutat, hogy így döntsünk, akkor utána ne sajnálkozzunk amiatt, hogy mit tudom én, mi következett be. Egyszer ezt így eldöntöttük, ezt az Istenre kell hagyni. Ha az ő törvénye szerint döntöttük el, akkor majd ő gondoskodik arról, hogy nekünk mindenünk meglegyen, amire szükségünk van. Mit jelent pontosan az Isten akarata szerint élni, ezt talán kérni? Mit jelent az Isten akarata szerint kérni? Mert ez egy nagyon sokszor előfordul. Igen. De hát a János Evangélium a 15. fejezetében is ez van, a 7. versben, hogy kérjetek, amit csak akartok, mindaz meg lesz néktek, mondja Jézus. De előtte mondja.